Van hangom? Van. Jó. Jó. Na, oké, úgyhogy imádkozunk, jó? Köszönjük neked, drága atyán, köszönjük neked Attilát, hogy megmentetted őt minden szempontból. És csak köszönjük azt, hogy azt mondhatjuk, hogy minden perc egy ajándék, amit élhetünk veled, és itt ebben az életben, és minden perc azért adatot, hogy jobban megismerjünk téged, és hogy a mi munkánk gyümölcsözőbb lehessen a te munkád rajtunk keresztül. Úgyhogy köszönjük. És köszönjük azt, hogy egy ilyen nagyszerű közösségbe, gyülekezetbe hívtál el bennünket, tanítványok közé, akik éhesek és szomjasak rád, és mennyi atyám, taníts bennünket most az ellenségről, ahogy tanulunk, és aztán a te, amit kijelentettél nekünk, azért jelentetted ki, hogy ne legyünk tudatlanok, és hogy Sátán stratégiái ne foghassanak rajtunk, ne foghasson rajtunk, úgyhogy taníts most a te igédből a szellemed által Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, milyen jó így együtt lenni ma este is, és tényleg jó, hogy itt van Attila, itt van Zsombi, így támogatjuk egymást, nem? Tehát így. Így van. Amen. Figyeltek, ami. Ja. És múlt héten az angelológiáról volt szó, tehát az angyalok tanáról, ezen a tanok áttekintésén, és igazából végigmentünk, és egy jó közösségünk volt ebben a témában, és most meg a jövő héten Sátánról és a démonokról lesz szó. Úgy is hívhatjuk, hogy démonológia. Teológiában ez a címszó alatt van. Szia Zsolt, Isten hozott. Démonológia. És szia. És mikor az angyalok tanáról beszéltünk, akkor azzal kezdtük, hogy vannak, akik tagadják a létezésüket az angyaloknak. Aztán van olyan, hogy angyalmánia, akik szüntelen az angyalokkal akarnak foglalkozni, és ez is egy becsapás tulajdonképpen. És fontos megnéznünk, hogy mit tanít Isten igéje az angyalokról. Mert ezekről a lényekről amúgy nem tudhatunk, nem tudunk semmit. Honnan tudnánk? Az állatokat tudjuk vizsgálni, így van? Mert mondtuk azt, hogy Isten megalkotott növényeket, állatokat, embereket, angyalokat. Növényeket tudjuk vizsgálni, állatokat igen, az angyalokat nem. Hanem Isten kijelentését kell komolyan vennünk, amit Isten az orrunkra akart kötni ezzel. Ebben a témában. És hasonló módon ez igaz Sátánról és a démonokról, akik bukott angyalok, hogy meg kell néznünk, hogy mit tanít Isten igéje Sátánról és a démonokról. És ha vannak kiválasztott angyalok, vannak bukott angyalok is. Azokat az angyalokat, akik nem buktak el, őket úgy hívjuk, hogy kiválasztott angyalok. És mondtuk azt múlt héten, hogy ők meglettek erősítve a szentségben és a tökéletességben. És ők már nem képesek többet elbukni. A bukott angyalok, akik pedig fellázadtak Isten ellen, ők pedig meglettek úgymond erősítve a gonoszságukban, a bűnükben, és ők nem képesek megtérni, nem akarnak megtérni, nem képesek megtérni, nem képesek megfordulni. És hála Istennek, hogy Isten felőlünk, emberek felől máshogy gondolkodott. Ez egy hatalmas ajándék. Mert mi is hasonló módon elbuktunk, mint az angyalok. Mi is hasonló módon fellázadtunk Isten ellen, mint az angyalok. De Isten megtérésre ad lehetőséget és képességet, és éppen ezért képzeljétek el, hogy a legnagyobb csoda a világon, a legnagyobb csoda az a megtérés. Az angyalok nem képesek rá, az ember képes rá, és amikor valaki megtér, jól lehet romlott és bűnös természete van, de mégis ez egy csoda, hogy képesek vagyunk a megtérésre. Amikor nincsen bennünk semmi jó, nincsen bennünk semmi, a teológia majd meg fogjuk később nézni, úgy hívja ezt, hogy teljes romlottság. Hogy teljes mértékben romlottak vagyunk a Szent Isten előtt. De mégis Istennek csodálatos kegyelméből valahogy képesek vagyunk, ahogy a Szent Szem von bennünket, hogy megfordulunk és megtérjünk, és üdvösségünk legyen, és örök életünk, és osztozzunk Krisztus gazdagságába, jól lehet az örök kározatban kellene osztoznunk. Úgyhogy a megtérés a legnagyobb csoda. És ha ez megtörtént veled, és azt gondolom, igen, ahogy így körbenézek, akkor mondhatod azt, hogy neked már részed volt a legnagyobb csodában, ami egy emberrel megtörténhet. És mi már örökre hálásak leszünk, vagyunk. És hogyha semmi más nem történne az életünkbe, soha nem tapasztalnánk meg Isten munkáját az életünkben, a megszentelődést, nem lehetnénk hálásak újabb és újabb ajándékaért Istennek, akkor is már végtelen hálásak lehetnénk azért, mert megtérhettünk, mert Isten vont bennünket, és megtérést adott, és megtértünk. Na, és örök életünk van. Úgyhogy a bukott angyalok felől azonban ez nem mondható el. Azt mondja az írás, és azért is szeretnénk tanulmányozni Sátánt és a démonokat, mert Pál apostol azt mondja, 2 Korintus 2.11-ben azt mondja, hogy bene csapjon minket, 2 Korintus 2.11, hogy bene csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Tehát, hogy sátán és az ő angyalai, ezek hatalmas angyali, bukott angyali lények, gonosz szellemi angyali lények, akiknek az a fő tervük, hogy az embert, az emberiséget és az embereket becsapják, hogy kimanőverezzenek bennünket, és ezért tanulunk róluk, hogy ne csaphassanak be bennünket, hogy megérhessük, hogy van egy szellemi háború, van egy ellenségünk, és hogy mi az ő természete. Oké, mit szólnátok hozzá, ha gyorsan három főcím alatt vizsgálnánk meg ezt a témát a mai órán, aztán majd tovább megyünk. Az első, végül is erről beszéltem egy kicsit, sátán és a démonok valósága. Oké? A Biblia sokat beszél sátánról és a démonokról, többet, mint a kiválasztott angyalokról. Szia, Fityú! Többet, mint a kiválasztott angyalokról. Úgyhogy múlt alkalommal emlékeztek, hogy felírtuk, hogy hányszor beszél a kiválasztott angyalokról, és többet, több szó esik róla. Csak az evangéliumokban 29-szer van utalás sátánra vagy a démonokra. Jézus, ezen, és a 29-ből Jézus 25-ször maga az Úr beszél róluk. Tehát az Úr Jézus 25-ször beszél az evangéliumban sátánról és a démonokról. Aztán nyilván az apostolok is, és majd jó néhány részt érinteni fogunk, úgyhogy nem kérdés, hogy ez valóság, és hogyha el tudtuk fogadni, hogy a kiválasztott angyalok és az angyalok az valóság, mert a Biblia bizonságot tesz, akkor el tudjuk fogadni, hogy sátán és a démonok is valóságosak. A második, amit meg szeretnénk vizsgálni, az a teremtésük, vagy sátán teremtése és bűne, vagy bűnbeesése. Emlékeztek rá, amit mondtunk, hogy mikor lettek az angyalok teremtve? Igen, nem tudjuk, így van, nem tudjuk, így van. Az ember teremtése előtt, igen, és minek a teremtése előtt még? Igen, a föld teremtése előtt, így van, így van, így van. Mert Jobb könyvében van egy olyan utalás, hogy Istenek angyalai örvendeztek, amikor Isten megalkotta a világunkat. Tehát nem tudjuk, hogy mikor, de az a lényeg, hogy valamikor a világ teremtése előtt már Isten megteremtette az angyalokat. Az, hogy mikor bukott el sátán, és mikor buktak el vele az angyali seregek, ezt pontosan nem tudjuk. De többet olvashatunk arról, hogy hogyan buktak el. Okay? És sátán bukásáról, bűnbeeséséről két fő írásrészünk van. Könnyű megjegyezni, mindig úgy jegyzem meg, hogy mindjárt megmutatom. Ézsaiás 14, Ezékiel 28. Oké, okay? Tehát azért könnyű, mert 14 meg 28. Tehát 14 meg duplája. Oké, okay? 28. Tehát ez egyszerű számomra így. Ézsaiás meg Ezékiel, az meg nyilván egy bibliaiskolásnak csak úgy a kis ujjából jön, hogy Ézsaiás meg Ezékiel, tehát az alap. Úgyhogy hajnali 3-kor, ha fel leszel ébresztve, még a burekkel a hasadba, mert meglátogatunk néhányan, és azt mondjuk, hogy sátán bukása hol van a Bibliában? Felsírsz. És aztán azt fogod mondani, felkelve az ágyból, Ézsaiás 14, Ezékiel 28. Jó? Ez mind a kettő rész nem, tehát egy olyan profétikus rész, amely nem azt mondja, hogy na én most sátán bukásáról beszélek, hanem két különböző királyról beszél. Ézsaiás 14 a babiloni királyról beszél. Ezékiel 28 pedig Tírus, egy gazdag város, egy nagyon gazdag város, főnicei város királyáról beszél. De amikor elolvasod, hogy mit mond ezekről a nagyon gonosz királyokról, mert ezek azok voltak, akkor azon tűnődsz, hogy hát ez túlmutat ezeken a királyokon, amit mond. Olyan dolgokat mond, ami túlmutat az emberen. És innen gondolják teológusok, és gondoljuk mi is azt, hogy majd meg fogjátok látni, hogy arról a szeméről van szó, aki a királyok mögött áll. Arról a szellemről van szó, akik ezen királyok mögött áll. És a Bibliában ez nem példa nélküli. Tessék. Hát szellemiség és szellem. Szellemiség és szellem. Így van. Mert az angyalok szellemi lények. És a Bibliában nem példa nélküli. Például Dániel 10-ben azt, mikor Dániel imádkozik, és egy nap múlva megérkezik egy angyal az ima válasszal. És az angyal azt mondja, hogy Perzsia fejedelme ellenállt nekem 21 napig. És aztán utána beszél Görögország fejedelméről. Nyilván gondolhatjuk azt, hogy hát Perzsának a királya, vagy Görögország királya, de itt szellemi fejedelemségekről beszél. Tehát országok mögött, uralkodók mögött, gonosz dolgok mögött a világban szellemiségek állnak. Sátán és a démoni hatalmak és fejedelemségek, ugye Efézus 6:12, nem test és vér ellen van tusakodásunk. És ezek a szellemiségek, gonosz szellemek és szellemiségek vannak hatással ezekre a királyokra. Tudod, hogyha belegondolunk a nácizmusba, a holokauszba, 6 millió zsidó ember, és nem csak zsidó, de legfőképpen 6 millió zsidó kiirtása. Biztos, tehát annyira gonosz, hogyha olvasol, olyan gonosz tervek, hogyha olvastatok, tudjátok, emberek fogták, sőt, most Pászor Fodor Jánosik, meg Bart Andrisék, akkor jöttek az Eurokonra, segítsetek, mi a neve? Auschwitz, köszönöm. Auschwitzot is meglátogatták, és fogadtak egy magyar idegenvezetőt, és azt mondta Andris nekem, Pászor Andris, hogy hát ez hihetetlen, lenyűgöző, borzalmas dolog, hogy az embereket felszállatták a vonatokra, és a marhavagonokra, és még nekik kellett megvenni a saját jegyüket, és azt gondolták, hogy persze háború van, tehát munkatáborba viszik, stb. Az egész mögött egy olyan kitervelt gonoszság van, ami igen, az ember, a bukott szív az gonosz, de ez messze túlmutat azon, egy ilyen sátáni gonoszság. Aztán, tessék. Igen, igen. Igen. Igen, igen.
Akkor hajak, igen. Ruhák, bőröndök, mindent, tehát így
És az egész meg volt tervezve. Azt mondta Andris, volt magyar idegenvezető, hogy amúgy voltak focipályák, meg stb. Tehát megérkeztek vagonnal, ott nem lehetett tudni, hogy mi folyik abba a táborba. Hogy naponta hány ezer ember gázosítanak el. Nem lehetett tudni, hanem zene szólt, foci, tudod. És senki nem tudta, hogy közben naponta ezreket ölnek meg. Mert mikor még mentek be, ugye nem kényszerítették, vagy nem erőszakkal úgy kényszerítették be őket, hanem mondták, hogy most megyünk zuhanyozni. Tudod, hozzátok a cuccokat, meg volt, ide akaszthatjátok fel. Tudod, tehát, tudod, gonosz elme van mögötte. Nos, most, amit nézünk, Tírus, Babilon király, tudod, ugyanaz, oké, erről szól, tudod, a gonosz a világunkban, és majd kicsit többet beszélünk arról, hogy mi minden jelent ez a világunkban. Oké, de nézzük meg Ezékiel 28-at először. Érintőlegesen nem megyünk teljesen bele, csak elolvasom nektek ezt, jó? Ezékiel 28:11-től. Most még sátán bűnéről beszélünk. Azután így szólt hozzám az Úr szava. Embernek fia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és mond neki, így szól az én uram az Úr. Oké, megvan? Tírus királyáról szól. És nézd meg, hogy mit mond. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva, rubinnal, topázzal, jáspissal, krizolittal, ónixszal, berillel, zafírral, karbunkulussal, smaragddal, foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Oké, tehát látjátok azt, hogy úgy tűnik, hogy nem egy földi emberről van szó, hanem valami több. Oké, mert aztán így folytatja. Fölkent oltalmazó kérúv voltál, s oda állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél, tüzes kövek közt jártál. Oké, tehát egy kérub volt, és mondtuk azt múlt alkalom, hogy a kérubok Isten szentségének az őrzői, és Sátán egy fölkent oltalmazó kérub volt, és azt gondoljuk, hogy ő volt tulajdonképpen a legnagyobb teremtmény. Előtte azt mondja, hogy távol volt bölcsességgel, tökéletes volt szépségében, tehát Isten legcsodálatosabb teremtett lénye volt Sátán a bukása előtt. Isten szent hegyén volt, tüzes kövek közt jártál. Nem akarom feltétlen úgy kibontani, de a lényeg az, hogy olyan helyekre juthatott be Sátán a bukása előtt, olyan bejárása volt Isten szent hegyén, tüzes kövek közt, ami különleges kiváltságokat adott neki. Fethetetlen voltál útjaidon, attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned. Kereskedelmed nagysága miatt benső erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, fényességeddel megrontottad bölcsességedet, földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik. Oké, tehát tudod, gonoszság, volt egy pont, ahol gonoszság találtatott ennek a lenyűgöző teremtménynek a szívében. És utána elkezdett a mennybe ez az elképzelés, innen jön kereskedelmen nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Valakik ezt úgy értelmezik, hogy a mennyben ment angyalról angyalra, és szeméről szemére úgymond, és gyalázta Istent, illetve Isten ellen beszélt, és megpróbálta maga mellé állítani az angyali sereget és seregeket. Felfuvalkodott a szíve a szépsége miatt. Oké, de nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ez a gonoszság, ami találhatott benne. Ézsaiás 14 többet mond, majd megnézzük azt is. De a lényeg az, hogy a legcsodálatosabb teremtményről van szó, aki telve volt bölcsessége, tökéletes volt szépségben. 9 drága kő van említve, ami az ő betakarásai voltak. Lenyűgöző teremtmény volt. De azt mondja, hogy szíved fölfuvalkodott 17. versbe szépséged miatt. Oké, tehát ez az a hihetetlenül ijesztő valóság, ami megtörténhetett egy ilyen csodálatos teremtménnyel, hogy Isten adta neki a szépséget és a bölcsességet, és ő magára nézett, és eltelt önmagával az ő szépsége miatt, és a szíve felfuvalkodott. Oké, és ez volt valójában az ő bűne, az ő szíve felfuvalkodott. Oké, és 1 Timóteus 3:6-ban Pál apostol azt mondja, hogy ebbe beleeshetünk mi is hívők, és itt vezetőkről van szó, azt mondja 1 Timóteus 3:6-ban, hogy ne legyen zöldfülű vagy újonc, aki vezető lesz, nehogy felfuvalkodva maga után vonja, 1 Timóteus 3:6, maga után vonja az ördögnek járó ítéletet. Tehát ugyanúgy, hogy felfuvalkodva, mint amikor van egy fiatal ember, vagy egy fiatalabb hívő, vagy egy fiatal ember, akinek sem kell feltétlenül, hogy életkorra fiatal legyen, de van egy nem megpróbált ember, akinek tekintélyt kap, hatalmat kap, pozíciót kap, és hamar azt gondolja, hogy ez az egész őróla szól, és nem mások szolgálatáról. És felfuvalkodik a szívében, és elfelejti, hogy ez mind, hogy ez nem tőle van. Tessék. Tehát az ideális eset az, hogy? Hát ezért mondja azt Pál apostol, hogy kell, ezért, hogy kipróbált kell, hogy legyen, igen. Igen, tehát... Hát igen, ez attól függ. Ez attól függ, hogy miről van szó, és milyen helyzetben. Néha jobb, ha nincs, mint ha tönkre teszi magát az embert és másokat is. De ez nyilván helyzetfüggő. De az alapelv itt a felfuvalkodottság, amit ki akartam emelni. Oké, na most Ézsaiás 14, nézzük meg egy picit azt is. És nézzük meg, hogy mi az, ami a szívében volt, mi az a motiváció. És erről most vasárnap is utalást tettünk erre az igerészre, mikor Krisztus alázatáról beszéltünk. Ézsaiás 14:12-től. Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál. Meg van Ézsaiás 14:12, tehát azt mondja, hogy tehát a sátán bukásáról beszél. Miként hullottál le az égből, fényes csillag, ugye ez latinul Lucifer, fényes csillag, hajnal fia. Lehullottál a földre, aki népeken tapostál. Holott ezt mondtad szívedben, és itt van a lényeg, tehát ez fogalmazódott meg Lucifer szívében, ennek a hatalmas angyalnak, kérubnak. Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg messze éjszakon. A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a Seolban szállsz alá a sírgödör mélységébe, akik csak látnak, rád tekintenek és elgondolkoznak. Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg. Úgyhogy itt öt dolog van, meg tudod nézni. Égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, összegyülekezés hegyén telepszem meg, magas felhék fölé megyek föl, hasonló leszek a magasságoshoz. Ezt mondtuk vasárnap, emlékeztek, hogy ez mind föl. Isten pedig eljött a földre, és azt mondta, le. Elveszíteni magam, szolgálat, le. De sátán szíve föl. És ezért Isten leveti. Krisztus pedig le. És ezért Isten felemelte őt, és olyan nevet adott, mely minden névnél hatalmasabb. Úgyhogy ez volt sátánnak valahol az ő szívébe ezek voltak, hogy ő olyan lesz, mint Isten, vagy nagyobb lesz, mint Isten. Vagy ő jobban tudná ezt csinálni, mint Isten. Így van? Ha én lennék Isten, akkor nem így csinálnám. Lehet, hogy nyilván vannak spekulációk, lehet, hogy beleláthatott a Szent Háromság tanácsába, és látta, hogy lesznek lények, akik elbuknak, és menthetetlenek lesznek. Aztán lesznek lények, akik elbuknak, és menthetők lesznek. És tudod, és azt mondta, hogy ez így nem igazságos. Én jobban tudnám, én másként tudnám. Nem ismerjük ezt az érzést, hogy az a felfúvalkodás, ahol azt gondoljuk, hogy mi mindenkinél jobban tudjuk, vagy jobban tudjuk a vezetőnél, vagy ha én ülnék abba a székbe, akkor jobban tudnám. És ez mind, tudod, arról a büszkeségről szól. Közben a saját cipőmet nem tudom bekötni, közben a saját életemet nem tudom rendbe tartani, de azt gondolom, hogy én jobban tudnám. és aztán ez a szív, ez a gonoszság, vagy álnokság, ami a szívébe találtatott, végment az angyali seregeken, és az angyali seregek egy harmadát magával vitte a lázadásba. Oké, úgyhogy Sátán lázadó, magával vitt lázadókat, és aztán, amikor Isten kedves teremtményeit, akiket Isten a saját képmására alkotott, az ember megalkotta, akkor bement az Éden kertjébe, és ott is az ő lázadását, Isten ellen lázadását terjesztette. És a mi ősapánkat és ősanyánkat sikeresen maga mellé állította, hogy Isten valamit vissza akar tartani. Isten nem olyan jó, mint azt gondolod, jobb, hogyha a saját bölcsességedben, ítéletedben bízol. És ez mind a mai napig ez az ő fő hazugsága, hogy bízz magadba. Figyelj, neked egyetlen jó barátod van, megbízható, a saját magad. Higgy magadba, bízz magadba. Igen, persze ott van Isten, meg a jövő, amit tartogat számodra, meg az ő terve, de erre nem támaszkodhatsz annyira. Az biztos, csak az biztos, csak te vagy a legközelebbi szövetségesed. És támaszkodj a saját értelmedre. Támaszkodj a saját utaidra. Közben például veszek 3-5, azt mondja, hogy teljes értelmeddel, szíveddel az Úrban bízzál, és hogy ne támaszkodj a saját értelmedre. Hogy amikor a saját értelmünkre támaszkodunk, a saját bölcsességünkre, a saját meglátásunkra, a saját érzéseinkre, emberi érzéseinkre, akkor ezek mindig becsapnak bennünket, és igazából ez tör számunkra, hogy bízz az Úrban. Hogy ott vagy egy szituációban, és hogy ne az Úrba bízz, hanem majd te kiszeded magad ebből a szituációból, majd te megoldod. Majd te. Tehát tulajdonképpen Sátán azt mondta magáról, hogy neki nincs szüksége Istenre, mert ő Isten. És amikor Ádámot és Évát megkísértette, akkor ugyanez volt a kísértés, hogy Ádám és Éva, valójában persze Isten szeret, meg jó, meg izé, de van egy Istennél is közelebbi szövetségesed, akiben még jobban bízhatsz. És ez saját magad. És ma így élnek az emberek, nem? Mindenki. Tudod, hogy igazából csak saját magam. És nekünk, újonnan születetteknek van két természetünk. Egy új természet, meg egy régi. De a régi az soha nem fog változni. Legalábbis amíg élünk. A réginek továbbra is ez a mozgatórugója. Hogy tudunk ezzel azonosulni, mert a régi természetünk az abban, tudod, mi vagyunk. Mi akarunk olyanok lenni, mint Isten. Mi vagyunk Isten. Csak saját magunkba bízhatunk. De az új természetünk, pedig megízleljük azt, hogy milyen az, hogy az Úrba bízok, és a régit azt előveszem a pisztolyt, és puh, puh, puh. Tudod, és jönnek a réginek a gondolatai, és a réginek a, tudod, hogy magamba bízom, hogy a kezembe vegyem az irányítást, majd én, puh, puh, puh. Tudod, bizodalmad legyen az Úrban, teljes szívedből, a saját értelmedben ne támaszkodj, Pölszeg 3-5. Teljes értelmedben, teljes értelmedben az Úrba bízzál. Tudod, és persze ez nem megérzés által van, mert családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerhetné meg, hanem tudod, az ő igé, az ő kijelentése, az ő tanácsa, az ő igazságai. Tudod, és ez minden helyzetben, tudod, ez a megoldás számunkra. Úgyhogy sátán felfele ment, és aztán lefele. Oké, úgyhogy fejezzük be az, hogy megnézzünk pár nevét neki, sátánnak, jó? Ez a harmadik nevei. És persze azért is jó megnézni az ő neveit, mert az ő munkájára és az ő természetére utalnak a nevei. Tehát sokat elárul arról, hogy milyen is ő, mi az ő munkája, milyen az ő természete. Oké, itt van sátán. Ez az első neve. 52-szer szerepel ez a Bibliában. És ez a Héberből jön, és ez azt jelenti, hogy ellenség. Tehát igazából, hogyha sátán nem lenne, úgymond, akkor Istennek nem lenne ellensége. Így van? Tehát sátán az Isten ellensége és a fő ellensége. És az emberiség, úgymond, sátán miatt, tehát a bűn miatt, a bukás miatt, amire sátán kísértette az ember, azért az ellensége Istennek. Tehát ő a numero uno, fő ellensége Istennek, Isten ellensége az embernek, mert Isten különleges szeretettel szereti az embert. Mert a Bibliában azt mondja, hogy az embert máshogy teremtette, mint bármelyik más lényt. Saját képmására és hasonlatosságára. Ez nem igaz az állatokkal, de még az angyalokkal sem igaz. Az embert saját képmására és hasonlatosságára. Mondhatjuk azt, hogy legkülönlegesebb barátjának tervezte az embert. Beszéltünk arról, hogy az angyalok hatalmasabb lények az embernél, most, a mennyben ez már nem így lesz, de mégis bennünket. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy mi tehát teremtettségnél fogva hatalmasabbak nálunk. Mert miért? Mert mi az angyalok meg az állatok közt vagyunk. Nem úgy nézünk ki? Tehát magyarul az állatok azok fizikai lények, így van? Nem szellemi lények. Az angyalok szellemi lények. Az emberek pedig szellemi és fizikai lények. Tehát ami testi, fizikai valunkban az állatokhoz hasonlítunk. Láttál már majmot? Tudod, porból vagyunk, porrá leszünk. Tehát ami testi valunk, az egy nagyon, nagyon törékeny. Tudod, mi agyagedények vagyunk, törékenyek vagyunk. Tudod, itt van Attila, itt van Zsombi, csak hogy az elmúlt időszak történeseit elevenítsem fel a rokkan nyugdíjas barátainknál. és tudod, azt látjuk, hogy angyalokkal ilyen nincsen, hogy megsérülnek, hogy vakbélműtétet kell végezni. És mi annyira törékenyek vagyunk fizikailag, tessék,
akkor mit jelent, hogyha nem is sérülnek meg, hogy sajnos a elképzelni,
akkor kicsi vagyok és birtózok a kumban, és akkor mondjuk kivételesen vagy engem nyernek, hogy nyertem.
Hát nem tudom, hogy mit jelent, hogy hadakoznak egymással. Ez egy nagyon jó kérdés. Soha ilyenről még nem olvastam egy teológiai írományban. Lehet, itt te vagy az első, akinek ez eszébe jutott ez a kérdés. Úgyhogy szeretnénk gratulálni. Micsoda? Hogy... Oké. Tehát mi a fizikai valunkban, tehát szó szerint 1 Mózes 3-ban azt mondja, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Tehát ez nem túl dicsőséges, nem? Tehát, hogy meghalunk, és a férgek fogják enni a mi testünket. Tudod, ez a mi fizikai. De az ember több ennél. És pont ez a lényeg. Tehát az ember dicsőségesen több ennél, mint a fizikai valója. Az ember szellemi lény. Az ember Isten képmására és hasonlatosságára lett alkotva, de nem a fizikai valójában lett azzá alkotva, mert nem a fizikailag nem hasonlítunk Istenre, mert Isten nem fizikai lény, Isten szellemi lény, és mi is szellemi lények vagyunk, és Isten barátjának lettünk alkotva, és ez dicsőséges, főleg amikor az ember megváltást, tehát meg lesz váltva, és megváltást tapasztal meg, akkor ez dicsőséges, úgyhogy ezek a lények most nagyobbak nem. De mondtuk azt is, hogy mivel Krisztusban vagyunk, a pozíciónk már magasabb az angyaloknál és a démonoknál nyilván. De még mindig fizikai lények vagyunk, és meg fogunk halni, és elvettetünk gyalázatban, de feltámasztatunk majd dicsőségben. Úgyhogy ezt mondja Pál apostol 1 Korintus 15-ben. Úgyhogy sátán ellensége az embereknek, és a hívőknek. Ugye az emberek közül a hívőknek pedig, hogy? Igen, így van, ez két külön kaszt, ezt jól látod, így van, két külön kaszt. Hát, embereknek, mint embereknek, és aztán a hívőknek, az meg nyilván. Sátán, én azt gondolom, hogy tehát biztos vagyok benne, hogy külön kaszként tartja az ördög is, mert a hívők az. Ja. Oké, úgyhogy a második név az ördög. Ez a görög, ez 35-ször van, és ez a görög diabolosz. Hogy? Igen, szétdobáló. Hát bármi jó, már úgy értem pusztító, így van. Valaki, aki szétdobál, mert dia és bolosz, balló az dobni. Szétdobáló az ördög. De igazából, tudod, ez több tevékenységére utal az, hogy ő a diabolosz, ő a szétdobáló. Az ő rombolására, pusztítására, gyalázására. Ő azon van, hogy bárki, hogy bárki, aki egy egységben van, az ketté válassza. Ő szétdobja őket, szétbehozza a szakadás közéjük. Ezen van, tudod, ezért van az, hogy a házasságokat el akarja pusztítani, gyülekezeteket el akarja pusztítani, barátságokat, mert azt akarja, hogy szét akarja szedni, mert ő az ördög, diabolosz, gyalázó, azt is jelenti, mert ugye ezeket úgy, tehát, hogy gyaláz. És ezért olyan fontos a szellemi háborúban az, hogy megtanuljunk Krisztus szerint gondolkodni, igeileg, tanilag. Azt mondja Róma 12:2, hogy újuljatok meg a gondolkodásmódotokba. Tehát, hogy az ördög a szellemi háborúba igazából a régi gondolkodásmódon keresztül működik. Tudod, és Pál apostol azt mondja, hogy újuljon meg a gondolkodásmódunk az ige által, a szellem által, mert a régi gondolkodásmód az sátán eszköze. Tehát mondjuk, mondok egy példát, mondjuk Pál apostol azt mondja 2 Korintus 5:16-ban, hogy nem ismerjük egymást a tesz szerint. Hogy mit jelent ez, tudod, a testvéreimmel Isten országában, hogy ez a megújult gondolkodásmód, hogy én nem akarom a Lillát tesz szerint ismerni, nem akarom a Danit, tudod, tesz szerint, a Zsombit tesz szerint ismerni. Ez mit jelent tesz szerint ismerni? Nem a múltja szerint, vagy a rossz tulajdonságai szerint, vagy az emberi hibái, vagy valami. Tudod, hogy ne így gondolkodjunk magunkra. Persze aztán azt mondja, hogy nem ismerjük az Urat se tesz szerint. Itt nem arra gondol, hogy az Úrnak a rossz hibái, hanem azt mondja Pál apostol, hogy az apostolok is nem úgy gondolkodnak az Úrra, akik a testben látták őt. Tudod, igen, az, aki ott Názáretben nőtt fel, emlékszem, voltunk az utcába is, és ott nőtt fel, és igen, vöröses haja volt, vagy mit tudom, ilyen barna haja volt, hát igen, a Jézus haja. Hát ezek a szerencsétlen korintusiak, ha látták volna Jézus haját, látták volna a mosolyát. Azt mondja a Pál apostol, hogy az Úrról sem ilyen viszonylatban gondolkodunk. Nem maradtak le semmiről, akik nem látták fizikai testben az Urat. Tudod, nem. Péter is hangsúlyozza, hogy nincs egy ilyen két kaszt, főleg az első században, akik látták fizikai testben, de jó nektek. Ezek ti láttátok, ti előnybe vagytok. Akik meg nem látták, csak a szellem által, csak a szellemben, vannak vele közösségbe. Hát az meg sajnos úgy lemaradtak az 50%-áról. Azt mondja, nem, ez nem így van. Mi nem ezt szerint ismerjük az Urat. De egymást sem ezt szerint ismerjük. Tudod, olyan jó volt, mikor bibliaiskás voltam, és ott voltunk a bibliaiskában, és nyilván sokan voltunk, nem tudom, 120-an, 150-en, akárhányan, és 170-en is voltunk. És csak... annyira se tudtam, hogy ki kicsoda. De tényleg nem. Tudod, beestem, 18 éves voltam, dolgoztam, reggel, tudod, 6-kor már tömegközlekedés és eszközön voltam, dolgoztam, utána mentem rögtön a bibliasuliba, ott voltam, áldott órák voltak, áldott közösség volt, hogy Jakó Attila, meg egy csomóan voltunk a bibliaiskolában. Azt se tudtam, ki honnan van, ki mit dolgozik, ki mit csinál, kinek mi a végzettsége. Csak nem, tudod, nem ezen keresztül gondolkodunk egymásról, hogy figyeljetek, XY a gyülekezetben, ő orvos, ügyvéd, tudod, ő doktor, bubó, oké, akkor most már úgy megyek hozzá. Jó napot, doktor úr, jó napot, tudod. Ő mérnök, a XY, ő takarító, oké, takarító, kétkezi munkás, kétkezi. Tudod, nem tesz szerint ismerjük egymást. Tudod, nem tesz szerint. És aztán ugyanez igaz, tudod, a hibákra, a bukásokra, a régi bűnös természetre, hogy azt tanuljuk, hogy nem e szerint viszonyulunk. Nem ez a viszonyulásunk, hanem az Úr szerint ismerjük egymást. Az Úr szerint ismerjük. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy Árpi mit dolgozik. Azt hiszem, tudom, talán. De nem ez a lényeg, mert én Árpit nem azon keresztül, hogy ő mit dolgozik, hanem az Úrba. És ezért lehet az, hogy tudod, azt mondhatják, Tudom, amikor anyukám eljött a Biblia tanulmányra, és Pászor Brian tartotta, 14 éves voltam, és anyukámban volt egy ilyen, és Pászor Brian mondta, hogy hát a fiad nagyszerű, és csak nagyszerű, nagyon szeretjük, nagyszerű. És akkor anyukám, igen, igen. De ott volt benne, hogy de nem ismeritek őt. De nem ismeritek őt. Én ismerem őt. És hát nem olyan nagyszerű. Vannak ott csibészségek, tudod. És igen, tehát anyukám te szerint ismert. És ez megakadályozta abba, hogy valóban úgy tudjon engem bátorítani, vagy tudod, mert látta a hiányosságaimat. És a gyülekezetben meg nem ismertek te szerint. És persze ilyenkor hajlamosak az lánk azt, igen, de anyukám valójában ismert, a gyülekezetben meg nem ismernek valójában. Nem, a gyülekezetben nem akarnak engem te szerint ismerni, és téged se, mert az nem szolg, tudod, már Krisztusban vagyunk. És senkit nem formál át a kárhoztatás vagy a vádlás, de a kegyelem az átformál embereket. Így van, mondok egy példát, mondjuk egy családfő elveszíti a munkahelyét, munkáját, tudod, hazamegy, rosszul érzi magát, elveszítettem a munkámat, cserben hagyom így a családomat, hogy fogom eltartani, és már eleve rosszul érzi magát efelől, és tegyük fel, a felesége Isten szerint való. Így van? És bátorítja őt, hogy milyen nagyszerű, és hogy Isten gondoskodni fog, és felépíti őt a kegyelemben, a bevégzett munkában. És mit fog ez okozni a férfiban? Igazából bátorodni fog, és menni fog, és keresni fog munkát, és Isten gondoskodni fog. De tegyük fel, a felesége nem Isten szerint való ebbe, és ő is elkezdi őt hibáztatni, és vádolni, vagy károsztatni, vagy tudod, leépíteni. És lehet, hogy még a motiváció sincs arra, hogy menjen és munkát, hanem depressziós lesz, és maga alatt lesz. Tehát a kegyelem az motivációt ad. Motivációt. A törvény és a károsztatás szelleme pedig igazából ugyanolyan, tehát semmit nem változunk, ugyanolyanok leszünk, mint régen voltunk. Mert nincsen ereje. Hogy jutottunk el idáig? Róma 12. Megújul, oké, tehát a szellemi háború, köszönöm szépen, az elmét támadja, nem csak az elmét, de elsősorban az elmét, és ezért fontos, hogy megújuljunk a mi gondolkodásmódunkba, hogy az ördög, aki szétdobáló, aki gyaláz, aki hazug, és fejezzük be ezzel, hát már majd a következő órán, ő hazug, és hazudik szüntelen, és tudjátok, hogy ez, azért felírom, hazug. Ez János 8.44, képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy hazug, azt mondja, hogy nincsen igazság benne. És amikor szól, akkor a sajátjából szól. És azt mondja, hogy ő hazug, az ördög sátán hazug, és a hazugság atya. Úgyhogy soha nem szólja az igazságot. Mindig hazudik. És majd következő órán beszélünk róla, jó? Beszélünk erről, meg beszélünk figyeljetek, a világrendszerről, ami görögül kozmosz, és a Bibliában sokszor tal a világra, ne szeressétek a világot. Hogy elmondja János apostol, hogy mi van a világban, hogy sátán e világrendszernek az istene. És a világ is hazudik. Hogy tudunk mi győztesek lenni ebben a világban élve, Ha minden hazudik, úgymond, sátán és a démonok is hazudnak. Tudod, és ezt mondta Jézus, megismeritek az igazságot, János 8.32, és az igazság szabaddá tesz titeket. Oké, ez János 8, azt mondja Jézus 30-ba, vagy 31-ben azt mondja, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, akkor bizonnyal a tanítványaim vagytok. Hogy vagyok az ő tanítványa? Megmaradok az ő beszédébe. Tudod, befogadom, megmaradok az ő beszédébe. Hagy mosson át a beszéde. Hagy halljam, hagy olvassam, hagy tanulmányozom, hagy halljam. A hit hallásból van. Hagy mosson át az ő beszéde. És azt mondja, megismeritek az igazságot. És az igazság szabaddá tesz benneteket. És van, hogy egy igazságot 32-szer kell hallanom, ahhoz, hogy valóban elkezdjem elhinni, és szabaddá tegyen egy területen. Sokszor kell, újból és újból és újból. És aztán szabaddá tesz. Szabaddá. Oké, és a világrendszertől, és sátán hazugságaitól, és győzelmünk van. Azt mondja, 1 János 2-ben, azt mondja, írtam nektek fiak, mert, vagy írtam nektek gyermekek, három kategóriát sorol fel János, 1 János 2-ben, gyermekek, ifjak és atyák. Írtam nektek gyermekek, mert megbocsátottak a bűneitek. Mit kell egy új hívőnek tudnia? Miben kell biztosnak lennie? Áginak. Ákosnak. Abszolút. Pityunak. Mi az, amiben így biztosnak kell lenni? Mi az az a terület? Megbocsátottak a bűneit, hogy Istenhez tartozol, hogy az ő gyermeke vagy. Örökre. Tudod? És sátán ezt a dolgot fogja támadni egyébként. Biztos, hogy meg vagy váltva? Biztos, hogy az ő gyermeke vagy? Biztos, hogy meg vannak bocsátva a bűneid? Mert nyilván annyi ideje volt a világban, és most könnyen elbizonytalanodik. Itt van a Milán, aki most nincs itt. Tudod, most csak beszéljünk róla. De így tudod? De tudod, megtért decemberben, és nem tudom, 25 évet leélt a világba, és ez volt az első szilvesztere, ami tiszta szilveszter volt az elmúlt 10 évben mondjuk. Azt mondta, ő mondta. És most decemberben megtért, és elindul az úton, de ott feljön az, tudod, hogy most az egész életemet tényleg oda akarom adni? Vagy igen, jó ez nekem, de azért élem megyek a széles útra. Tudod, tényleg igaz ez, hogy a bűneim megbocsátottak? Tényleg igaz ez, hogy most már hozzátartozok örök? Tényleg igaz ez, hogy Jézus meghalt értem és feltámad? Most én hiszem, hogy igaz, de tényleg igaz? Ismeritek, akik átmentetek, tudod, hát mindannyian. Tudod, az új hívő, és az új hívő az első pár évben új hívő az ember. Hogy most tényleg igaz? És egyszer nagyon hiszem, hogy igaz, máskor is hiszem, hogy igaz. De ott mondja, Uram, segíts a hitetlenségem. Tudod, oké. Tehát gyermekek, tudod, a ti bűnétek meg vannak bocsátva. Tudod, ifjak, írtam nektek ifjak, azt mondja János, mert nézzétek csak, ezzel fejezzük be, jó? Azt mondja, írtam nektek, írok nektek apánk, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Legyőztétek a gonoszt. Még a gonosz, még ott nem tartunk, de majd ott, mert az az egyik neve. Gonosz. Legyőztétek a gonoszt. Azt mondja, írtam nektek gyermekek, Mert megismertétek az atyát, írtam nektek apánk, mert megismertétek azt, aki kezdetől fog van. És nézd, írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok. Nézd meg, Isten igéje megmarad bennetek. És legyőztétek a gonoszt. Oké? Okay? Tehát hogy győztétek le a gonoszt? Úgyhogy, hogy itt van a világrendszer, Sátán összes hazugsága, a világrendszer hazugsága, de Isten igéje megmarad bennetek. Bennetek van. És legyőztétek a gonoszt. Tudod, megismertétek az igazságot, az igazság szabaddá tett benneteket. És van egy győzelmetek. Ez nem azt jelenti, hogy nem buksz el soha. De ha elbuksz, akkor felpattansz és tovább mész. Oké? Okay? És nem maradsz legyőzöttségbe. És nem hiszed el Sátán hazugságait, vagy vádlásait, hanem felpattansz és mész tovább. És hitből hitbe tudsz menni, és dicsőségről dicsőségre. Erőről erőre. Mert van egy győzelmed. Mert Isten igéje benned marad. Oké? Okay? Úgyhogy nem hiába Efézus 6-ban, a szellemi háborúban Isten igéje az egy visszatérő kulcs. Oké? Okay? Úgyhogy és ezáltal vagyunk erősek. Úgyhogy itt az elme megújulásáról beszéltünk, a szellemi háborúban, és Sátán, aki az ellenség, az ördög, diabolosz, és szüntelen hazudik, és mégis hogyan élhetjük meg a győzelmet. Oké? Okay? Úgyhogy amen. Amen, amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te tanítod a mi kezeinket a harcra, hogy Dávid mondta a Zsoltárok könyvébe. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki felkészítesz bennünket, nevelsz bennünket, tanítasz minket, magadhoz vonsz minket, és csak hálásak lehetünk, hogy betakarásaink vannak itt egy gonosz világban, Sátán és a démonokkal szembe, mert Krisztusban vagyunk, és ő a betakarás. Isten igéje a szívünkben és az életünkben folyamatosan ez egy betakarás. Helyi gyülekezet, betakarás. Tanítás, amit kapunk, betakarás. Pásztor és elszámoltathatóság, és testvéri közösség, ez egy betakarás. Uram, köszönjük, hogy a te akaratodban való élet az egy betakarás. Köszönjük, Urunk, és köszönjük azt, hogy itt a bibliaiskolában ifjak képződhetnek, akik erősek, és Isten igen megmaradt bennük, és legyőzték a gonoszt. És köszönjük, hogy ennek a megnyilvánulása lehet az életünkben egy-egyre nagyobb módon Jézus nevében. Amen.